szeptember 12-től október 13-áig a Magyar-Olasz Kulturális Évad keretében a Római Magyar Akadémián megtekinthető Kemény Judit Kiáltványok a szabadságról életmű kiállítása. A művésznő 1918-ban született és 2009-ben halt meg. Most szeretettel köszöntöm a stúdióban Bretus Imrét, az életmű kutatóját, a Kemény Juditról szóló monográfia szerzőjét, valamint a kiállítás kurátorát. A kiállítás címe Kemény Judit és az olasz avantgárd művészeti kapcsolatára mutat rá. A művésznő alkotásai mind szellemileg, mind formailag kapcsolódtak a modern olasz szobrászathoz. Ahogy a katalógust lapoztam, láttam, hogy Kemény Judit szobraiban gyakran megjelenik a repülés, mint a szabadság eszményének a megtestesítése. Hallhatnánk erről néhány példát.
Köszöntöm a rádió hallgatóit. Kemény Judit művészetének az alapja a szabadság eszményben teljesedik ki, és ehhez egy picit beszélni kell a család történetéről, az ő saját személyes történetéről. 18-ban született, és egy nagyon ígéretes alkotói művészi pálya indul meg az ő életében, ami egészen 1948-ig tart, és mindannyiunk előtt ismert, hogy a háború után a szovjet által irányított magyar belpolitikai helyzetben egy ideológiai változás állt be az országban 48-ba, és Kemény Judit, mivel egy független értelmiségi családba születik bele, független, autonóm, gondolkodó ember, egy határozott képzőművészeti életpályával, és a művészetének az alapját ekkor már a progresszív Európában egyre izgalmasabb, konstruktivista művészet adja, ezért számára egyszerűen nincs más út, mint hogy megreked ez az életmű, ez az művészeti életpálya, és ez a megrekedés ez olyannyira sikerül, idézőjelbe téve, hogy az első önálló kiállítását 66 éves korában tudja megrendezni. A kádári kulturpolitika egyszerűen nem engedi nyilvánossághoz jutni az ő életművét.
Nyilvánvaló, hogy polgári származása miatt talán osztályellenségnek is minősült azokban az években.
Nagyon érdekes, hogy képzeljünk el egy hajót, ami hajózik a vizen, áll középpen egy határozott céllal, és ahogy változik a ciklonok és anticiklonok körülötte ez a politikai klíma, hol a Horthy korszak 30-as évekéről beszélünk, hol a kommunista időszakról. Ez a család, ez csinálja a dolgát. Judit szobrász, az testvére Kemény Katalin, francia-kínai műfordító, aki 1948 után nem publikálhat, nem műfordíthat. Az édesapjuk a progresszív magyar pedagógiának a teoretikus megalkotója, aki szintén légüres térbe kerül. Sógora Hanvas Béla, esszéista, filozófus, aki szintén nem publikálhat 1948-tól. Tehát ők teszik a dolgukat, és ahogy a klíma változik körülöttük, így hol jobb oldalról kerülnek peremre, hol bal oldalról, és ez az, ami a közép-európai térségben egy rettenetes történelmi helyzet, és ez a történelmi helyzet látható, kísérhető végig Kemény Judit életművében.
Az előbb említettük már, hogy kapcsolatban állt az olasz avantgárd művészettel, elsősorban ami a szobrait illeti. Mit fejeznek ki ezek az alkotások?
A kapcsolat az úgy igaz, hogy Kemény Judit a teljes elzártságban eljut oda a művészetében, ahová a világtól el nem zárt olasz és európai avantgárd művészet eljut. Ugyanazon világszínvonalon áll az ő művészete, annak ellenére, hogy igazi kapcsolat, érdemi kapcsolat nem volt az olasz művészet és Kemény Judit szobrászata között, de a tartalmak, a formai megoldások, a művészi kifejezésnek az eszközei azok ugyanazon a színvonalon állnak. Volt ugyan több olasz kapcsolat, mert Borbereki Kovács Zoltán, aki 48 után emigrált Magyarországról, Dél-Afrikába élt az életét, számtalan esetben próbálja őt az olasz nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolni. Volt egy újságírónő, a Szabad Európának egy újságírónője, ez a dokumentumok között maradt meg, segíti római kapcsolatokhoz jutni ezt az életművet.
Megkérdezhetjük az újságírónőnek a nevét?
Bányászkatónak hívták, és sajnos
közismert volt a neve.
kutatás során mi már nem találkoztunk, ő nem tudom pontosan mikor, de elhunyt, és mi már nem tudtunk vele beszélni. És van egy bolonyai műgyűjtő, egy Boris Grácia nevű műgyűjtő, aki vásárolt Kemény Judittól a 70-es években műtárgyakat, és Borbereki révén jut el ez az életmű tulajdonképpen Londonba, ahol egy nagy nemzetközi kiállításban nagy sikerrel szerepel, és 1982-ben a londoni BBC meg is vásárolja az egyik munkáját, aminek a rádió hangja a címe egyébként, egy monumentális szobor, ami a térben minden irányba terjedő szabad gondolatoknak a jelképet fejezte ki.
Ez lehetne akkor a Vatikáni Rádiónak is a jelképe. Most a szobrok után térjünk rá a festményekre. A katalógus egyik fejezetének a címét olvasom fel. A naív eufóriától a gondosan elhúzott függönyökig.
A naív eufória azért került be a kötetbe, mert Kemény Judit és kortársai, akik itt a háború után hittek abban, hogy Magyarországon egy európai demokráciát, egy saját erőforrásokból építkező közép-európai Svájcot lehet építeni. Ezt nagyon sokan elhitték a háború utáni pusztítás után, és hihetetlen energiákkal és eufóriával vetették bele magukat az országnak az újjáteremtésébe. És aztán mindannyian felfogták, ez az egész generáció felfogta, hogy 48 után vagy integrálják önmagukat feladva a moráljukat a kommunista rezsimmel, vagy pedig emigrálnak, vagy pedig peremre kerülnek. Judit is, és a férje is fontolgatja az emigrációnak a lehetőségét, de ők otthon maradnak, és vállalják azt, hogy ebben a teljes kirekesztésben kell leélniük az életüket. És aztán Martin Ferenc, ő egy képzőművész jó barátja, akivel évtizedes, mély, szakmai, emberi barátság maradt fönt. A Martin Ferencnek írja egy levélben a 70-es évek közepén, miután kizsűrizték több budapesti kiállításból, hogy elég idős vagyok már ahhoz, hogy belássak a gondosan elhúzott függönyök mögé.
Ez a gondosan elhúzott függönyök jelkép, ez nyilvánvaló az önvédelmet fejezi ki, hogy behúzzuk a függönyöket, és megpróbálunk a magunk elképzelése szerint élni a saját lakásunkba, mert a mi gondolkodásunk az nem juthat túl a falakon keresztül.
Így van, ez egy önvédelmi reflex, hogy a függönyök mögött mégis kiteljesítsük azt, amiben hiszünk, és azt a művészeti gondolatot, amire születtünk.
Tehát egyfajta búvópatakként megmaradt mégiscsak a magyar avantgárd szellemi irányzat, illetve az értelmiség továbbra sem szakadt el az európai gondolkodás világától.
Olyannyira nem, hogy, és nagyon hálás vagyok Molnár Antalnak, a Magyar Akadémia igazgatójának, hogy ő mikor megismerte ezt az életművet, azonnal úgy érezte, hogy ezt az olasz közönségnek látnia kell, hisz itt a modern szobrászati művészeti gondolatok a 60-70-es években világszínvonalúak voltak, oda tartoztak, és úgy érezte, hogy Kemény Judit európai szinten álló művészetét meg kell ismerni az olasz közönségnek is.
Hogyan jellemezné Kemény Judit arszpoétikáját?
Ő egy nagyon kemény nő volt, a név kötelez, szokták mondani. Hitt néhány dologban, tehát egy abszolút demokrataként hitt a demokráciában, hitt a tisztességben, hitt abban, hogy a tehetséges ember az képes boldogulni az életben, ki tudja teljesíteni azt, amire született. És erre a kompromisszumok nélküli elvekre tette föl az életét, és emiatt nem lehet azt mondani, hogy sikertelen volt az ő művészeti pályája, annak ellenére, hogy nem tudott nyilvánossághoz jutni, hiszen gondoljunk bele, hogy hány olyan irodalmi alkotás született a 20. században, amit íróasztalok mélyén hosszú évtizedekig elfeledve, kiadatlanul őriztek családok, szerzők, és aztán kiderültek, hogy ezek a 20. századnak a legfontosabb szellemi teljesítményei.
Vagy például az emigrációban születtek, és csak 89 után juthattak vissza Magyarországra.
Kemény Judit életmű is ilyen, hogy hozzátartozik a 20. századi autonóm értelmiségi szellemi teljesítményekhez, és ez Magyarországon érdekes módon kevésbé látszik, hogy mi az, ami Európához tartozik. Nálunk a megosztottság, vagy a szakmai értékítéletek nagyon nehezen árnyalódnak. Több évtizednek kell majd eltenni ahhoz, hogy belássák, hogy Kemény Judit egy nagyon fontos 20. századi életmű. Ugyanakkor ezt a fontosságot például itt Rómában nem kell magyarázni. Egy olasz szakember ránéz az életműre, és azonnal látja az összefüggéseket. Ezért lehetett az is, hogy a BBC-nél sem, Londonban sem kellett magyarázni ennek a művészeti pályának az instrumentumait. Azonnal látták, hogy ez egy rendkívül fontos 20. századi alkotóművész.
Akkor most tegyünk egy másik kis kitérőt. Kemény Judit nem csak szobrász és festőművész volt, hanem egyben divattervező is.
Fiatal nőként őt elbűvölte a divat, de ez onnét indult, hogy kislányként elnézegetett embereket, és 4-5 vonalrajzból a teljes karakterét képes volt egy embernek, a lelkirezdüléseit képes volt belesűríteni egy gyerekrajzba. Már a 14-15 éves gyerekrajzain ez a karakter, ez a lélekkatalógus kutatás látszik, és a divattervei azért nagyon érdekesek, mert ez a karakterkutatás egyszerre van a divattervekben, és benne van az is, hogy ő fiatal nőként, ugyanúgy, mint a művészetében, a ruhaterveiben is a maximumra törekedett. És 1935-től 39-ig tervezett ruhákat, ezek a budapesti napilapokban meg is jelentek ezek a tervei, és már ezek a tervek is a világszínvonalú divattervekhez tartoztak a 30-as években, tehát itt sem képes kompromisszumot kötni.
Egy érdekes kezdeményezés, hogy ezeket a ruhákat azután el is készítették most az életmű feltárásakor.
Budapesten egy ruhatervező dizájniskolának a növendékei és tanárai nagy kedvet éreztek ahhoz, hogy rekonstruálják ezeket a divatterveket, és 5 fantasztikus 39-ben készült ruhaterv meg is valósult.
Kedves Bretus Imre, nagyon szépen köszönöm ezt a részletes tájékoztatást, és nagy elismerés illeti meg önt, hogy ezt az életművet ilyen nagy szorgalommal és kitartással kikutatta, összeállította és továbbra is gondozza.
Én visszautasítanám ezt az elismerést. Az elismerés Kemény Juditot illeti, hogy az életmű mellett egy rendkívül gazdag dokumentációs anyagot is maga után hagyott. Ezek a dokumentációk félelmetes röntgenképei a 20. század magyar történéseinek, és ez az alaposság, a következetesség, ez a Juditot illeti, tehát nekem ebből a szempontból tulajdonképpen könnyű dolgom volt.
Akkor köszönjük szépen, hogy mindezt közvetítette, és akkor az derül ki, hogy a történészeket is érdekelheti Kemény Judit életműve.
Így van, meggyőződésem, hogy igen.
Nagyon szépen köszönöm.